Jackit, ott hagytuk kint a fogason. Jó, mert itt bent kellemes a légkör, és nincs szükségünk rá. De van valami, amit nem tudtunk olyan egyszerűen a fogasra akasztani. És attól félek, hogy bejött velünk ide az ima terembe is. Gondjaink vannak, amelyeket nem lehet csak egyszerűen a fogasra akasztani. Milyen jó lenne. De nem lehet ilyen egyszerűen. Viszont ahhoz, hogy felszabadultan Istenre tudjunk figyelni, ezeket le kell vetni, le kell tenni. Isten segítsen meg minket abban, hogy ezeket a gondokat, az életnek a kérdéseit, amelyek naponként aggasztanak, oda tegyük az Úr kezébe. És ehhez most egy kánont fogunk elénekelni, ami erre bíztat bennünket, mert az Úr gondol ránk. Az Úr gondol ránk. Az Úr gondol ránk, és ő megáld. Ennél több nem kell az ember életben. Tudjuk azt, hogy Isten gondol ránk, és a mi gondjainkat őre elvethetjük, mert neki terve van az életünkkel. Egyszer elénekeljük együtt az éneket, és majd kánonba fogjuk énekelni. Szeretettel van felé. De egyedül az ember képes szeretni, mert Istentől kaptuk ezt a képességet. Nem tudom, hogy ma mondtuk-e már valakinek azt, hogy szeretlek. A legbensőségesebb érzést fejezi ez ki, amikor valaki felé fordulok, és azt mondom neki, hogy szeretlek. De most mondjuk ezt el a mi Istenünknek. Szeretlek, Istenem, szeretlek, Jézusom. Amikor Jézusra gondolunk, arra a személyre gondolunk, aki az életét adta mi érettünk, a legdrágábbat, a legtöbbet ide adta értünk, azért, mert ő szeretett minket. Hadd visszhangozzuk most az ő szeretetét ebben az énekben, amit nagyon sokszor elénekeltünk, majd utána pedig imában is el fogjuk ezt mondani Istennek, mennyire szeretjük őt, azért, mert Jézust értünk adta, mert az ő gyermekei lehetünk, megváltottak vagyunk, micsoda nagy kiváltság a földgömbön annak a kicsin csoportnak a része lenni, akik Isten gyermekei. Először az első verszakot közösen énekeljük, a második verszakot a testvérnők fogják folytatni, a harmadikat a férfiak, és a negyediket pedig újból közösen fogjuk énekelni. Szeretnénk, hogy majd, ha valami nagy képességem vagy erőm lesz, akkor fogok szolgálni az Úrnak. Addig szolgáljon az, akinek az Úr tényleg olyan sokat adott. A következő ének, amit el fogunk énekelni, ez nekünk szól, és amíg énekeljük másnak, gondoljunk magunkra. magunkat is biztosuk ezzel, ne várj addig, amíg rendkívüli jót tehetsz. Világíts, ahol épp most vagy. És aztán a harmadik verszakunk azt mondja, látod, itt van minden talentumodra szükség. Ragyog, mint a szép hajnalcsillag. Isten olyan sok képességgel, talentummal áldott meg bennünket, gyermekeinket is, ne vigyétek máshová, itt van rá szükség. Tedd oda az életedet, mert Isten azt szeretné, hogy a te talentumaidat az ő dicsőségére használd fel. Köszöntjük szeretettel a vendégeinket is, akik megérkeztek közénk, és az ének után őket is biztatjuk, hogy tegyenek bizonyságot, ha eljöttek az Úr nevében. Erde Imre testvér, kérjük az ének után bizonyságot tenni.
Köszöntöm a egész gyülekezetet. Hát egy kicsit számomra ez meglepő, hogy ilyen sok testvérnőt látok szemben magammal. Mert nem vagyok megszokva ebben a nagy létszámú közönséggel. De szeretném röviden összekapcsolni az én megtérésemet, hogy esetleg még mások is, akik még nem követik az Urat, bátorodjanak ezáltal is, hogy minél közelebb kerülhessenek az Úrhoz. Hát én, nekem a megtérésem már 69-ben kezdődött el komolyabban, és 70-ben akkor azt szólt az Úr, mint Pál apostolhoz a damaszkuszi úton, mikor lesújtott. De hát mondjam, hogy kezdtem. 69 őszén az egyik testvérnünk és az egyik testvér feleségével együtt eljöttek a lakásomra, akkor Popesten laktam, hát ott beszélgettünk, és én mindig avval védekeztem, hogy én is ismerem a Bibliát, mint ti. Mert olvastam, tudom, hát igazságom volt, ebben nem hazudtam, olvastam, de sajnos még most se tudom a Bibliát. Ha már az Úr adott kegyelmet, hogy megtérjek, még akkor se. És Mikor elfele akartak menni, azt mondják, na most már tudjuk a Bibliát, tudod te is, hát imádkozzunk elmenetre. Ekkor jött a számomra a meglepetés a tudatommal, meg a tudásommal. Letérdelnek, imádkoznak, és én állva maradok. Hát, úgy az én felekezeti hovatartozásom nem azt mondja, hogy le kell térdelni, pedig azelőtt hányszor elolvastam a Bibliából, hogy minden térdnek kell hajoljon úgy, mennyeiké, földieké, még a föld alatt valóké is. De hát az enyém nem hajlott meg. És erre, hogy rövid legyek, február 28-án reggel 11 órakor bányába dolgoztam, és akcidentáltam. A kezemet odafogta egy nagy súly, majdnem levágta egészen, és akkor hallom, én, a többi kollégák, akik munkatársak voltak, nem hallották, csak én, hogy nem hajtod meg a térded, de lőttem. És utána kezdődött a térdhajtás. Mert az úr úgy vett észre, hogyha a kicsi kalapács nem elég a vasnak a formálásához, hát akkor veszem a nagyobbikot, azt avval is odaütök, hogy próbáljam formálni. Hát ez a, még az én kezemet onnan kiszabadították, körülbelül egy olyan 10-15 percbe belekerült, még azt a terhet le tudták venni. Hát majdnem le volt vágva, mind a két csont eltörve. Na, ezt ne mondjam csak. Jöttek a napok, majd jöttek látogatók is. Hát hívei testvérek is jöttek látogatni. Szerencsémre. De ez biztos az úr adta így előre, hogy na látod, ha te nem hajtod meg a térgyedet, majd meg fogod hajtani, és jöttek is hozzám olyan hívő testvérek, akik imádkoztak, értem is, hogy ne csak a kezem gyógyuljon, hanem a lelkem is. Hát az úr áldja meg mindazokat, akik felemelték szavokat azért, hogy az úr kegyelme ragadjon meg engemet is, hogy az övéi lehessek. Hát hosszas volt még azért mégis nekem a vajudás, mert úgy jöttek olyan gondolatok is, hát most én ebből a, mert én református voltam, hát ebből a felekezetből megyek. Hogy fogadnak engem befogadni abba a gyülekezetbe? Ilyen gondolat is jött. Ezt az ördög a kísértő által mind piszkált ilyesmivel. Meg hát még akkor is úgy hajtogattam, hát ők se különbek, mint én. De megmutatta az úr, hogy különbek. És eljött az idő, sajnos, hogy hosszú idő, 1995-től arra fele inkább sűrjen mentem a baptista gyülekezetbe, és mikor kijöttem vasárnap délután a templomból, mentem a baptista gyülekezetbe. Hát voltak olyan problémák, hogy a református gyülekezetbe, hogy megegyeztem a lelkipásztorral, hogy ő elment gyűlésre, és hát tartok én egy kis istentiszteletet, mert az volt a szokás, hogy minden urvacsoroztás héten, minden hét este én volt összejövetel is. Hát meg is egyeztünk a lelkipásztor testvéremmel, hogy én fogok olvasni a Bibliából, és amit áld az Úr, el fogom mondani. Tehát mikor jött az este, jött a harangozó, és ment van harangozni, mert az a szoká, be volt zárva a kulcs, nem oda volt téve, ahova mondta, hanem belül hagyta az ajtón, és az meg be volt zárva. Na hát mindezek felbátorítottak arra, hogy én mondjak le arról a gyülekezeti hovatartozásról. És mindig akkor már nem volt gond, hogy hogy fogadnak be, hanem kérdeztem egyiktől is a másiktól, hogy lehet ezt megtenni, hogy átjöjjek én ehhez a gyülekezethez. Hát azt mondta, hogy nem semmi probléma. Egyik alkalomkor itt lesz a lelkipásztor, felállsz, és megmondod, hogy szeretnél idejönni. De hát az úr ezt is másképpen alakította ki, hogy nem is kellett megvárjam a lelkipásztorunk, aki akkor volt, hogy jöjjön, aki majd beismerített. Egyik este ott vagyunk, hát éppen az az íge volt, mikor Illés utána ment a... Nem tudom kimondani a nevét. A komorniknak. A szerecsén komorniknak. És azt mondja, itt a víz kigátol meg engemet, hogy megkeresztelkedjek, mikor utolért. És a feleségemmel együtt voltunk, és mikor vége volt a prédikációnak, a feleségem nem is várt semmit, hanem felállt. Hát most már kigátolhat meg engemet, azt mondja, hogy ha itt a víz, hogy bekeresztelkedjek. Arról volt az íge. Hát éppen a gyülekezet vezetőnk volt a szolgálattal. Nem is sokadozott vele, azt mondja a feleségem is erre, hogy a férjemmel együtt még szeretnénk eljönni ehhez a gyülekezethez, és így is. Azt mondja, a gyülekezet vezető nem is sokra, hát úgy ismertek, mert már mondom, 5 évnél többet majdnem rendszeresen jártunk a gyülekezetbe. És azt mondja, itt rövidesen bemerítés lesz. Hát ez már akkor 2000 volt, sajnos, hogy odáig értem 2000-ig. És 2000 május 14-én az Úr kegyelme megadta, hogy én is az ő népéhez, ehhez, mint ahogy testvérünk említette, hogy ez a kicsi néphez tartozunk, ehhez a kevéshez. Hát milyen nagy ajándék számomra is, hogy egy ilyen népcsoporthoz tartozhatok én is. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek, hát nézzék el a gyengeségemet, mert előre megmondtam, hogy én nem vagyok megszokva ilyen nagy tömegű néppel szembe állni. Hát az Úr áldja meg ezt az estét is mindnyájunk számára.
Amen. Így van, az, ha nem elég a kis kalapács, akkor Isten veszi a nagyobbik kalapácsot, és neki jogában áll ezt tenni, mert szeret minket, ami lelkünket meg akarja menteni. Az énekünk arról szól, hogy most nem kalapácsa, de zörget az Úr a szívünk ajtaján, és énekeljük ezt az éneket. Nem tudom, hogy kit fog megszólítani az az ének. De ha éppen a te szíveden zörget ma este az Úr Jézus, akkor nyisd meg az ajtót, mert az ajtón csak belül van kilincs a te oldaladon. Utána kérjük az Erdei Sándor és Erdei Sándorné testvéreket bizonyságot tenni. Úgy tudom, fér és feleség, kérjük szépen, lehet, hogy közös mondani valójuk is van, kérjük az ő bizonyságtevésüket.
Thank you. februárban volt négy esztendeje, hogy meghallottam az Úr Jézusnak hívó szavát. El kell mondjam szégyenkezve, hogy többször szólt az Úr hozzám, ameddig elfogadtam, ameddig meghajtottam az én térdeimet az ő neve előtt. És amikor elfogadtam őt, akkor eldöntöttem az én szívemben, hogy történjék bármi, lehet bármi az én életemben, őt ezt fogom követni. Mert az Úr azt mondja, hogy akik meg nem gyűlöli atyát, anyját, fitestvéreit, nőtestvéreit, feleségeit, gyermekeit, hogy a feleségeit, gyermekeit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És amikor ezt eldöntöttem, és szombatestre mentünk a feleségemmel, egy családi barátokhoz mentünk a feleségemmel, és mondom neki, mentem utána, és mondta, járd el elő, és én utána, és azt mondom neki, figyelj ide, Júka, holnap én el akarok menni a templomba. És azt mondja nekem, jó, menjem, addig is voltál. De azt mondtam neki, de nem abba a templomba, hanem van Szalacson egy imaház, én oda szeretnék elmenni. És aztán a feleségem visszafordult, elkezdett engem ütni, verni, csapdosott, és azt mondta, na most már megkezdődött, tudtam, most már ez elkezdődött. De az Úr mellettem. És aztán eljött a vasárnapi nap, elmentem az imaházba, és amikor elmentem, jöttem hazafelé, és bezárva találtam az ajtót. Megtaláltam a kulcsot a helyén, a lábtörlő alatt, és amikor bemegyek, látom, hogy nincsen ennivaló készítve, mint máskor volt. Nincs megfőzve a vasárnapi evét. Azt mondtam magamban, ez még nem probléma, mert az Úr gondot visel arra, hogy én megéljek anélkül is, hogy vasárnapi ebédet tegyek. És akkor elmegyek anyósomnál, aki van 10 méter lakik tőlünk, és kérdem tőle, anyuka, hol van Iluka? És anyósom rám kiábál nagy hangosan, hát te hol voltál? Tudtad, hogy hol voltam. És akkor azt mondtam, evel se lehet beszélgetni, akkor elmentem tovább. És aztán, amikor hazamentem, bent vagyok a házba, kinézek az ablakon, és egyszer csak látom, jön apám, anyám. Az Úr azt mondja, hogy az embernek az ellensége, miután megtér, az ő háza népe lesz. Így van, testvérem? Így van. És amikor jön anyám, apám, jön a feleségem, telve haraggal, rossz indulattal, láttam, hogy ezek nem valami simogató szavakkal fognak hozzám fordulni. És akkor elkezdtek engem gyalázni, szédni, átkozni, volt ott minden, csak az nem volt, ami az Úrnak tetszett volna. És azt mondtam, hogy mit csinálok? Meneküljek, jöjjek, menjek, maradjak, és lelkemben imádkoztam az Úrhoz, Uram Jézus, tarts meg engem, mert egy ilyen nyomorult ember, mert szükségem van tereje. És akkor az Úr megtartott. És eltelt másfél esztendő, azt hiszem a másfél esztendő alatt eljártam a gyülekezetekbe, egyikbe és a másikba, és ahová csak éppen, ahol csak gyülekezetet találtam, és másfél esztendő után a feleségem is megtért, Vékás testvér volt, nagy segítségére, hogy megtérjen. Ő járt közben az Úrnál, ő érette. És aztán a feleségem testvérem elmondta, ugye milyen ravasz a sátán, elmondta nekem, miután megtért. Hallott te, Sanyi? Ez alatt az idő alatt, ameddig te ragaszkodtál az Úrhoz, és én nem voltam megtérve, azt vártam te tőled, hogy csak egyetlen egyszer veszekedjél velem. Mert nekem utána már prédikálhattál volna, azt mondta. Az Úr azt mondja, hogy a ti békességes tűréstek által nyeritek meg lelkeiteket. Testvéreim, azok, akik az Úrban vannak, én tiszta szívemből kívánom, hogy még jobban ragaszkodjanak az Úr Jézushoz. Azok, akik még vannak itt olyan lelkek, ha vannak olyan lelkek, mert vannak. Akik még nincsenek az Úrral összeköttetésben, ne késlekedjenek. Mert amikor lejár a kegyelmi idő, lesz nagy zörgetés azon a bizonyos ajtón, és nem fog megnyitatni. Azok számára, akik nem fogadták el a Földön az üdvözítő Jézus kegyelmét. Én ennyit szerettem volna mondani, az Úr áldjon meg mindenkit, és azt mondja el a feleségem is azt, amit el kell, hogy mondjam.
Hát én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nagyon hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy az ő kegyelméből ide eljöhettem, és elmondhatom, hogy igen, ez voltam én, ahogy a férjem mondta, én ezzel folytatom, sőt, még rosszabb voltam, de a jó atya megkönnyörült rajtam. 2007 év elején egy drága osztálytársnőm, Híri Kis Jutka, Kis Zoltán lelkipásztor felesége meghívott a Hargitára, a női csendes napokra, amit én szívesen elfogadtam. Nem gondoltam, hogy elmegy egy bűnös, gonosz ember, és a Hargitáról hazatér egy Úr gyermeke. Elfogadtam a meghívást, és június 1-én elmentünk. Június 2-án rám nehezedtek a bűneim. Kijelentették az Isten tiszteleten, hogy Vékás Zoltán lelkipásztornál lehet menni lelki gondozásra. A szőlősi testvérnőknek mondtam, nekem oda be kell mennem, lányok, nekem nagyon sok a bűnöm, nekem segítség kell, hogy ezt az Úr elé vigyük. És megtörtént. Megtörtént, drága testvérek, hogy bementem Vékás testvérhez, és sírva letettük az én sok rengeteg bűneimet az Úr Jézusnak, és ő megbocsájtott nekem. És olyan hálás vagyok a drága Úr Jézusnak, hogy megbocsájtott nekem, aki a férjem, amikor megtért, ellene voltam. Káromoltam az Urat, el se lehet mondani, hogy milyen gonosz, rossz voltam, és ő megbocsájtott. Úgyhogy, drága testvérek, aki még nem fogadta el az Urat, én csak azt tudom mondani, hogy nyissa meg a szíve ajtaját, mert belül az ár, ezt mi tudjuk. Engem is sokat szólított, jól vagyok, hát én nem vagyok orosz, mint a férjem voltam, de sőt. Akkor döbbentem rá, hogy sőt, én még sokkal rosszabb voltam, mint ő. És olyannak is meg tudod bocsájtani. Úgyhogy, drága testvérek, ne halasszák, aki megteheti, tegye már ma, hogy nyissa meg a szívén, a szíve ajtaján az árt, és engedje be az Úr Jézust. Mert én mondhatom, azóta a mi életünk egész más. Úgy a házas életünk, úgy mindenképp. És el tudom mondani, hogy mi együtt dicsőítjük az Urat. Addig meg ellenségek voltunk. Haragudtam rá, hogy miért kell ő menjen, mikor presbiter a református egyháznál. Most meg boldogan megyünk az imaházba, boldogan imádkozok, hogy formáljon a jó atya, hogy még hűségesebb, bizonyságtevő gyermeke legyek, hogy bárhol bizonyságot tudjak tenni róla. És hála jó atyának olyan a munkahelyem is, ahol igen, bizonyságot tudok tenni róla. Drága testvérek, én nagyon boldog vagyok. Én olyan boldog vagyok, mióta az Úrral járok, hogy azt a boldogságot nem lehet kimondani. Úgyhogy még egyszer én mindenkit szeretnék bátorítni, mindenkit, hogy fogadja el az Úr Jézust, mert vele járni jó. Amen.
Nem csoda az, hogy mindez megtörténhet az életünkben. Istennek a beavatkozás az életünkben. És ő ezt mindenkivel el tudja végezni. Isten eszközöket is használ fel, persze, és áldott legyen az ő neve azért, hogy lehetünk mi is néha egyszerű eszközök abban a nagy munkában. Isten keze végzi mégis ezt el. Énekeljünk most erről a kézről, amikor ez a kéz megérint bennünket. És erre az érintésre van szükségünk ma este. Adja az Úr, hogy az ige üzenetét is használja fel, rajta keresztül fogja meg a szívünket. És engedjük, hogy munkálkodjon, és a lehangolt életünket, ezeket a húrokat hangolja fel, és teremtsen harmóniát a lelkünkben, az életünkben.
János evangéliumának 5. részéből olvasok 15 verset, az első 15 verset. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben, a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember. Felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj? A meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Nagyon örülünk annak, hogy együtt lehetünk, és hiszem, hogy az énekek által is közelebb kerültünk a Jóistenhez, meg a bizonyságtevések által. És várjuk azt, hogy a Jóisten igéje, ige hirdetője szólaljon meg, és buzdítson bennünket. Hát szükségünk van élményekre, közelebb jutni a Jóistenhez. És adja az Úr, hogy minél többen tapasztaljunk ma este valamit a Jóisten munkájából. Ő itt van közöttünk, és ő törődik velünk. Ő meg akar bennünket változtatni, minnyájunkat, kivétel nélkül mindenkit. Ezért legyünk figyelmesek az Úrra, és hallgassunk az ő szavára. Köszöntöm szeretettel Veres Efraim testvért, aki a Jóisten igéjét fogja hirdetni nem sokára. Testvérünk az érszőlősi gyülekezet és a körzet lelkipásztora, és köszöntjük a testvéreket, akik őt elkísérték. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, amiután testvérünk fogja hirdetni az igét.
Oh,
köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében. Örülök annak, hogy eljuthattam ide a testvérek közé. Nem először vagyok már itt Szatmáron, de a legjobb és a legkedvesebb alkalom mindig az, amikor evangelizációs összejövetelen, evangelizációs alkalommal lehetek egy gyülekezetben, mert ott nem csak testvéreket láthatok, habár itt nem ismerek én mindenkit, nem tudom ki a testvér és ki az, aki még csak látogató, de merem remélni, hogy vannak olyanok, akik még nem tartoznak ehhez a gyülekezethez, mégis itt vannak. Mert szomjasak Isten élő igéjére. És a legkedvesebb, a legörvendetesebb dolog egy lelki munkásnak, egy lelki pásztornak adni az életnek vizét, kínálni a szomjas embernek. Az életnek kenyerét adni az éhes embernek. Az én feleségem sokszor megjegyzi, elég sokan vagyunk a családba, szám szerint heten, és amikor együtt vacsorázik, vagy ebédel a család, akkor lehet látni, hogy a gyermekek milyen odaadással fogyasztják az eledelt, és a feleségem is többször megjegyezte, na ez igazán öröm. Egy háziasszonynak, egy édesanyának, amikor látja, hogy jó étvágyal fogyasztják az elkészített táplálékot. De nem csak otthon a családban, hanem sokkal inkább szokott örülni akkor, amikor vendégek jönnek, és utána meg is jegyzi néhányszor, hogy vetted észre? Mi kétszer is lett a vendég. Vagy amelyik még háromszor is. Nem azért, hogy felrója, hanem azért, hogy mennyire jó esett. És úgy, ahogy egy háziasszonynak jól esik, ha az éhezőknek, vagy az éhes embereknek enni tud adni, úgy gondolom, nem csak én, hanem minden lelki pásztor, lelki munkás, evangélista nagyon jól érzi magát akkor, ha adhatja az életnek igéjét azoknak, akik ezt vágyják. Ahogy az én testvérem mondta az előbb, mi csak eszközök vagyunk. És imádkoztam azért, könyörögtem azért, hogy valóban legyek a helyemen, és tudjam magamról az utolsó pillanatig mindig, hogy ki vagyok. Egy Istenre utalt, Jézus Krisztus kegyelmére utalt gyenge, gyarló ember. De éppen a gyengeségemben, éppen a ráutaltságomban szeretném, ha meglátná, aki itt van, az Isten nagy kegyelmét. Mint ahogy Pál apostol is elmondta. Egy olyan igét, egy olyan történetet olvastunk fel a Bibliából, amely ugyancsak egy gyenge, egy erőtlen, sőt, egy magatehetetlen emberről szól. Úgy hallottam, hogy a tegnap este is egy beteg meggyógyulásáról hallottak a jelenlévők. Az az asszony 18 évig volt beteg állapotban. Ez a férfi 38 éve szenvedett betegségben. Hát akár egyik, vagy akár másik betegség legyen, még egy év is sok, nemhogy 18 vagy 38. A mi falunkban éppen most van az a járvány, amely embereket levesz a lábáról és ágynak dönt, és a tegnap, amikor meglátogattam az egyik testvéremet, azt mondjam, már 3 napja. Ez már a 3. napja, hogy az ágyba fekszik. És már sok. Az már sok neki. Na hát akkor 18 év, vagy 38 év lehet nagyon sok. Rettenetesen sok. Csodálkozni lehet az, hogy hogyan bírja ki. Hogyan bírt 38 évig létezni, ha bár volt egy kis reménye, alkalomattán, ha felzavarodott a víz, de újból és újból kell csalódnia. 38 év betegségben és sűrű csalódások közepette milyen élet lehet? Nyomorult élet. Na egy ilyen nyomorult embernek a történetét olvastuk fel, akinek az állapotában hatalmas változás történt. Ő nem gondolta előre, hogy ez lesz. Ő nem számított arra, amikor felviratt a szombati nap, hogy ez a nap lesz az utolsó az ő beteg napjai sorában, nem gondolt erre. De az Úr Jézus tudott róla. És az Úr Jézus Krisztussal való találkozás megváltoztatta ennek az embernek az állapotát. Ó, milyen jó lenne, ha ezen az estén megváltozna valakinek az élete. 38 éve, 58 éve, nem tudom, hogy hány éve éled az életedet Krisztus nélkül, éled az életedet nyomorultul és halálfélelemben, nem tudom hány éve, milyen jó lenne, ha ezen az estén felragyogna neked a megoldás az Úr Jézus Krisztusban. Még ha nem is gondoltál rá, még ha csak egy szívélyes meghívásnak is tettél eleget, ha már hívott a szomszédod, ha már hívott a barátod, a rokonod, munkatársad, hát akkor eljössz erre az alkalomra, hogy ne mondja azt, hogy nem veszed komolyan a meghívást. Lehet, hogy nem számítottál arra, hogy az Úr Jézussal találkozhatsz. Kívánom, hogy érjen meglepetés. Amilyen meglepetésben volt része ennek a 38 évig betegségben szenvedő embernek, olyan meglepetésben lehet neked részed, ha az Úr Jézus megáll melletted, és ha az Úr Jézus szóba áll veled. Nem tudom megígérni azt, hogy mindenki megszólít az Úr Jézus ezen az estén. De egy ember biztosan. Egy ember biztosan. Másképp nem lennék én se itt. Nem lennénk itt. Ebben az esetben a betegeknek, a vakoknak, a sántáknak, a sorvadásosaknak a tömege volt azon a helyen, ahova az Úr Jézus ment. És egy gyógyult meg. Nincs kizárva, hogy itt még nagyobb csoda legyen, és ne csak egy, hanem kettő, vagy akár három, és még több is meghallja az Úr Jézus hangját. De nem tudom azt mondani, hogy mindenki meghallja az Úr Jézus hangját, hogy mindenkit megkérdez az Úr Jézus, de ha valakit az Úr Jézus megkérdez, az érezze magát nagyon kiváltságos helyzetben. Érezze magát nagyon kitüntetve. Vannak alkalmak és alkalmak. Különbség van egyik és másik alkalom között. Van, amikor hozzám szól az Úr, van, amikor a másikhoz szól az Úr. És van, amikor nem szól egyikhez se. Évek, évtizedek, mondhatni évszázadok teltek el Izrael népének a történetében, hogy Isten nem szólt. És nagyon sötét idők voltak azok. Amikor pedig eljött az időnek teljessége, Isten az ő fiában jött közel az emberekhez. Az ő fiában nyilatkoztatta ki magát. És ez a 38 éve beteg ember találkozott Isten egyszülött fiával. Nem tudta ő, hogy ki jön oda mellé, ki közeledik hozzá, de az Úr Jézus nagyon is tudott erről a beteg emberről. Hadd mondjam azt, hogy az Úr Jézus előtt nyitott könyv a te életed. Nem csak születésedtől, hanem fogantatásodtól kezdve végig kísérte életedet. Már az anyamében, és miután megszülettél, gyermekkorodtól felnőtt korodig, az Úr Jézus Krisztus életed minden percéről tud. És ez jó hír. Emiatt nem megijedni kell, hanem ennek örülni kell. És békesség kell, hogy az embert uralja, mert az Úr Jézus Krisztus nem azért jött, hogy a bűnösöket elkerülje, nem azért jött, hogy a kárhozatba taszítsa, hanem azért jött, hogy a bűnösök barátjaként nekik megoldást kínáljon. Isten szeretetét közvetítse. És még mindig ez az ő akarata. Az Isten akaratát cselekedte az Úr Jézus, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. És ugyanúgy ez a beteg ember is meggyógyuljon és örüljön az életnek. Bátorítok tehát mindenkit, aki most döbben rá arra, hogy életének minden perce nyilvánvaló az Úr Jézus előtt, hogy ne ijedjen meg. Egyszer megkérdezte tőlem egy fiatal fiú, egy gyülekezet nőtt fel, meghalt a nagyapja. És azt a kérdést tette fel nekem, Efraim, te mit gondolsz? Most a nagyapám mindent tud, amit én eddig csináltam. Most ő átment a más világra, hogy Mindent tud. Miért kérdezed? Hát, nem nagyon akarta megmondani, de aztán végül csak kinyögte, hogy hát én annyi mindent szégyellek, amit eddig tettem, és mi van, ha most ő megtudja? És azt kérdeztem tőle, figyelj ide, nagyapád most már nem tud visszajönni. Nagyapától nem kell félni. Nagyapád előtt már nincs mit szégyenkezzél. Mégis érzel szégyent. Hát a jó Isten előtt, az Úr Jézus előtt, aki visszajön megítélni eleveneket és holtakat, az nem izgat téged? Hát jó, jó, de nagyapámat ismertem én. És ezzel nagy igazságot mondott. A nagyapját ismerte, és ha már nem volt a nagyapja, és nem is jön vissza, még érzett szégyent a bűnei miatt, és az elrontott élete miatt. Na miért nem éreznek az emberek szégyent a bűneik miatt, a múltjuk miatt? Ebben a válaszban benne van, amit ez a fiú mondott, erre is, erre a kérdésre is a válasz. Mert nem ismerik az Istent. Mert ha ismernéd az Istent, mert ha ismernéd az Úr Jézus Krisztust, akkor másképpen gondolkodnál az életről. Nem lennél olyan felelőtlen. Keresnéd az alkalmat, keresnéd a helyet, hogy elrendezd vele a kapcsolatot, amit a bűn tönkretesz. Lehet, hogy nem tudod, hogy hol van, hol található, hogyan kell hozzákezdeni. És ez se tragédia. A jó hír az, hogy aki nem ismeri az Istent, aki az Úr Jézus Krisztussal még eddig nem volt kapcsolatban, ezen az estén az Úr Jézus őt megszólíthatja. És ez jó hír. Azt olvastuk ebben a történetben, hogy az Úr Jézus felment Jeruzsálembe, úgy, mint nagyon sok zsidó. Minden évben, amikor eljöttek az ünnepek, indultak fel Jeruzsálembe. Hát hova mentek Jeruzsálembe a zsidók? Amikor ünnepelni mentek. Hova mentek? A templomba. A templomba igyekeztek. Az egészségesek az egészségesek közé. A templomba nem igen mehetett be csonka, bonka, valamilyen testi hibás ember, nem volt neki ott keresni valója. De az egészségesek igenis bemehettek. Ha ünnep van, akkor ne roncsuk már el a hangulatot a csonkákkal, a bonkákkal. Most nem a beteg látogatás ideje van, most ünnep ideje van. Sokan gondolkodnak így ma is. Amikor ünnepelni akarnak, az emberek nem a kórházakba mennek. Akkor nem jótékonykodni mennek, hanem szórakozni akarnak. Ilyen ez a világ. Na és az Úr népe, az Úr gyermekei, hogyan ünnepelnek? Szoktunk mi ünnepelni? Visszaemlékszem egészen gyermekkoromra. Nem voltam én az Úr gyermeke még, csintalan voltam, de ez enyhe kifejezés arra az állapotra, meg életre. Mégis, amikor evangelizáció sorozatokat tartottak a gyülekezetben, az nekem egy ünnep volt. Nem voltam megtérve, de mégis nagy ünnep volt. Akkor jöttek vendégek, akkor találkoztam még régi barátaimmal is, vagy messziről, és eljöttek még a rokonok is, meglátogattak. Az nekem ünnep volt. Aztán, amiután az Úré lettem, valósággal tudtam ünnepelni. Nem csak azért, mert láttam régen látott rokonokat, vagy barátokat, hanem mert jó a hívőknek együtt lenni. És kívánom azt, hogy ezen az estén, vagy ezen az egész hétvégén, ha Isten megengedi élnünk, akkor ünnepeljen ez a gyülekezet. Mert van kit ünnepelni, és van miért ünnepelni. Ha az Úr Jézus Krisztus megjelenik közöttünk, ha visszaemlékszünk arra, hogy hogyan és honnan szabadított meg, van okunk az ünnepre. És ami mennyei atyánk örül, amikor látja, hogy az övéi, az ő gyermekei tudnak hálát adni, és tudnak örvendezni. Jó dolog örülni. Jó dolog vígan énekelni az Úrnak. A mennyben is örömmel tekintenek le az ilyen közösségre. De egyet szeretnék megjegyezni ebből a történetből. Az Úr Jézus az ünnepre ment fel, el is ment a templomba, de előtte meglátogatta azt a helyet, amit nevezhetnénk nyugodtan kórháznak is, elment oda, és megállt amellett az ember mellett, akinek a leginkább szüksége volt rá. Sok ember szeretett volna meggyógyulni, sok embernek szüksége lett volna a gyógyulásra, de az Úr Jézus kiválasztotta a legrászorultabbat. És ahhoz ment. És azt meggyógyította. És szeretnék most mondani valamit, kérem, ne botránkozzon meg senki, ne értse félre senki. Az Úr Jézus itt van, mert az ő nevébe gyűltünk össze. De elsősorban nem miattam van itt. És nem azokért, akik már az úrei vagyunk. Elsősorban nem. Elsősorban azért a személyért van itt, aki a legjobban van rászorulva az Isten kegyelmét. Vajon ki az közülünk? Vajon melyik sorba van elbújva? Vajon hol található? Ki az, aki leginkább rá van szorulva az Isten kegyelmére? Én nem tudom, de az Úr Jézus tudja. Hadd mondjam, hogy éretted van itt elsősorban. Nem miattam, nem a hívők miatt, hanem éretted. Örül annak, hogy mi már az övé vagyunk. De az Úr Jézus nem az igazakért jött, elmondta, hanem a bűnösökért. Most nem azért jött ide, hogy az igazakat hívja a megtérésre, hanem a bűnösöket. Éretted van itt, aki ráutalt vagy az Isten kegyelmére. Lehet, hogy eddig nem tudtad. Lehet, hogy úgy gondoltad, hogy hát a hívők azok majd örülnek, ünnepelnek, a lelki pásztorok végzik az igehirdetés munkáját, hát ők vannak elől, ők vannak a középpontban. Nem. Nem, nem. Még ha itt a szószéken is állok, nem én vagyok itt a középpontban. Az Úr Jézus Krisztusra kell nézni, és az Úr Jézus rád tekint, és téged lát meg, aki a leginkább rá vagy szorulva az ő kegyelmére, aki magadon nem tud segíteni, és másra segíthet rajtad. Ebből a történetből ezt látjuk meg. Van egy 38 éve beteg ember, nem tud magán segíteni, valamennyire oda tud menni a vízhez, hogy amikor felzavarodik, belelépjen, de mindig megelőzik. Nem azt jelenti, hogy nem, nincs meg benne az igyekezet, vagy nem volt meg benne az igyekezet és az akarat. De ennyi telt tőle. Nem tudott magán segíteni. És később látjuk, elmondja, hogy neki nincs embere. Más se segített rajta. Hányszor próbáltam én is megváltozni. Hányszor próbáltam én is változtatni az élet stílusomon, az életvitelemen. Egy napig, két napig, három napig sikerült, még olyan is volt, hogy két hétig. Amit magamnak kitűztem. És oda lett. Annyira jutottam. És nem csak magamban láttam ezt meg, hanem utána nagyon sokszor hallottam, meg láttam is embereket, akik azt mondták, hogy igen, szükségem lenne a változás, én nem is tagadom. Ilyen vagyok. Meg is akarok változni, és meg is próbálok. És volt, aki így, volt, aki úgy próbálkozott, de mindegyiknél azt láttam, ha nem tudott megtérni, igazi változás nem lett. Tegnap voltam egy helyen, egy idős testvérnőt akartam meglátogatni, aki már jó ideje nem tud jönni a gyülekezetbe, és van neki egy fia, aki eléggé züllött életet élt, és nagy szomorúsága az édesanyjának, de az én irányomban, meg a családunk irányában óriási szeretettel, meg nagy tisztelettel van. És három héttel ezelőtt eljött hozzánk, és azt mondta, hogy szeretne adni egy ajándékot. Hát mi lehet ez az ajándék? Egy nagy pulyka. Ő nevelte, elég sokat nevelt, és egyet akar nekünk adni. Hát elég nehezen, de sikerült ránk beszélni, és elfogadtuk az Úr Jézus nevében. És azt mondta, mondok egy jó hírt. Hát mi az a jó hír? Nyár óta nem ittam. És most már ez így is lesz. És amikor tegnap mentem hozzá, az édesanyjához belépek, mert nem válaszolt senki a kopogtatásomra. Látom, hogy ő ott van az egyik szobába, és gondoltam, hogy beköszönök neki, és még egyszer megköszönöm azt, amit adott, meg a figyelmességet, és csak nézett rám az ágyról, ahol ült. Köszöntem neki, csak nézett rám, és azt mondja, amit nézel. Látod, hogy be vagyok rúgva. Tényleg, itt a sót erősen. Kifelé. Láttam, hogy egészen más a helyzet, de a Jóisten adott erőt, és nem mentem el, hanem azt mondtam, én azért jöttem, hogy édesanyádat meglátogassam, de szeretnék veled is kezet fogni. De hát nem látod, hogy be vagyok rúgva. Én már verekedtem is. Ha azt mondtam, hogy el kell menni, akkor el kell menni. Hát én még közelebb mentem, és kezet fogtam. Nagyon nehezen adta ide a kezét, de végül mégis kezet fogtuk. És nem volt ő annyira berúgva, hogy ne lenne magánál, de nagyon meglepődött. Miért nem mentél el? Azért, mert téged szeretni kell. De engem nem szeret senki. És akkor azt mondja, figyelj ide, egy dolgot jegyezd meg, mondjuk én ezt már sokszor hallottam, de ő megint kinyilvánította. A gyermek meg az ittas ember mindig igazat mond. Most én is igazat fogok mondani. És aztán elég sok mindent elmondott, és azt mondja, én 3 héttel ezelőtt megfogadtam, hogy nem fogok inni. De belátom azt, hogy ez nem sikerült. Csak eddig sikerült. Valami kiváltotta. Nincs más megoldás, én végzek magamba. Imádkozni kell érte. Mondtam neki, hogy figyelj ide, én imádkozok érted, nem kell ilyen gondolatokat forgass a fejedbe, mert a Jóisten szeret téged. Ne értem, ne imádkozzam, már annyian imádkoztak, mint hiába. Nem mondom, hogy az én imádságom fog sokat tenni, de erre az imádságra is szükség van. És körülbelül egy óra múlva aztán eljutottunk odáig, hogy imádkozhattam érte. A Jóisten tartsa meg és őrizze meg. Csak azért mondtam el ezt a példát, hogy meglássátok, van úgy, amikor az ember nagyon komolyan elhatározza, hogy változni fog, hogy ezután másképp lesz, és nem jut sokra. Mint ahogy ez a 38 éves beteg is. Igyekezett ő, szeretett volna oda jutni a vízhez, de mások megelőzték. Lehet keresni a mentséget, lehet keresni a magyarázatot, hogy miért is nem tudok megváltozni, miért nem történik gyógyulás, miért nem történik szabadulás az életemben, de a végeredmény tekintetében, ugye, nincs ok a vitatkozásra. Ugyanaz. Felesleges volt. 10 métert jutottál, vagy 20 métert jutottál? Mások előre, mások megelőztek? Olyan, mintha el se indultál volna. Milyen szomorú, hogy az ember nem segített saját magán. Mégis vannak emberek, akik újra és újra nekilendülnek, újra és újra nekifognak, hogy majd ezután sikerülni fog. Nem sikerül. Van, aki 70 évig, 80 évig próbálkozik megváltozni, és utána sem sikerül. Az Úr Jézus nem könyörül rajtad, te sem fogsz tudni megváltozni. Akármilyen nagyon akarjad, akárhányan legyenek a segítségedre, ha az Úr Jézus Krisztussal nem lesz találkozásod ebben az életben, ha az Úr Jézus nem szólít meg téged, nem fogsz tudni megváltozni, menthetetlenül el fogsz kározni. Na de aki ezt belátja, aki tudomásul veszi, hogy magán nem tud segíteni, senki más nem segíthet rajta, az még nincs elveszve. Nagyon nyomorult állapotban van, nagyon nehéz a helyzete, de még nincs elveszve. Még nincs elveszve minden remény, mert az Úr Jézus itt van. És ha te vagy a legnyomorultabb, ha te döbbentél rá arra, ebben az életben talán most először, hogy Jézus Krisztusra van szükséged, akkor ő éppen téged fog megszólítani. Mert nem tudott tovább menni az Úr Jézus, amikor meglátta ezt az embert. Ezt a maga tehetetlen, ezt a nyomorult embert. és az Úr Jézus se akar innen addig eltávozni, amíg te nagyon nyomorultul érzed magad. Ha te nem kelsz fel a helyedről, azért, mert nem tudsz változni, nincs ki segítsen rajtad, az Úr Jézus fog téged meglátogatni személyesen, az Úr Jézus fog odalépni melléd. Kívánom, hogy tapasztald meg az Úr Jézusnak ezt a közeledését, amit ez az ember megtapasztalt. Amikor oda megy hozzá az Úr Jézus, feltesz neki egy nagyon banális kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? Milyen kérdés ez? Hát mindenki azért van itt. Mindenki azért gyűlt ide a víz köré, mert meg akar gyógyulni. Hogy lehet ilyen kérdést feltenni? Meg is lehetne ezen botránkozni. Ó, hányszor és hányszor hallottam én majdnem ugyanezt a kérdést, hogy akarsz-e megtérni. Valahányszor Nagy Károly testvér eljött hozzánk. Én, mint kisgyermek, már menekültem, mert tudtam, hogy meg fogja kérdezni, Efraim, nem akarsz megtérni? Vagy egyik másik, lelkipásztor, evangélisták, igyekeztem őket elkerülni, mert tudtam, az a szokásuk, nem akarsz megtérni? És mit lehet erre mondani? Hát amikor elkaptak, akkor azt mondtam, hogy hát meg akarok térni, de nem most. Még nem értem meg rá. Még nem vagyok kész. És milyen jó, hogy aztán mégiscsak volt egy olyan kérdés, amikor nem tudtam egyebet mondani. Arra, hogy nem akarsz-e megtérni. Nem tudtam egyebet mondani, csak azt, hogy de. Akarsz-e megtérni? Igen. Aztán feltettem én is a kérdést többször. És hallottam olyan válaszokat, hogy ne akarnék megtérni, mindenkinek meg kell térni. Hogy ne akarnék megszabadulni a bűntől? Hát minden ember bűnös. Akkor, amikor ilyet hallottam, tudtam, hogy ez az illető nem csak magára gondol. Itt lehet tovább menni. Na, akarsz-e meggyógyulni ezen az estén? Akarsz-e megtérni ezen az estén? Ezt kérdi az Úr Jézus tőled. És eldöntheted, hogy milyen választ adsz. Igen, persze akarok, mindenki azért van itt, aki még nem az Úré, hogy megtérjen. Csak gondolod, nem mindenki. Ez az ember vajon mit válaszolt? Nem mondta azt, hogy akarom. Hanem már rögtön kezdte magyarázni, hogy miért nem sikerül. De az Úr is nem arra kíváncsi, hogy miért nem sikerül neked megváltozni, ő nagyon jól tudja eddigi próbálkozásokat. Neki nem kell hosszasan magyarázni azt, hogy miért volt sikertelen egyik-másik próbálkozásod. Ő azt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? De vegyük észre, nagyon sokszor az ember kezdi magát mentegetni, és kezd magyarázkodni. Mondtam én, hogy nagyon sokszor továbbálltam, amikor ilyen választ hallottam, hogy hát persze, mindenkinek meg kell térni, vagy akartam én, de hát ez soha nem jött még eddig össze. Én továbbálltam ezek után. Úgy gondoltam, hogy nincs mit tovább beszélni. Ez az illető még nem ért meg a bűnbánatra. De ebből a történetből azt látom, hogy az Úr Jézus nem megy tovább. Nem sértődik meg. Nem botránkozik meg. Sőt, nem kezdi kioktatni ezt a szerencsétlen, nyomorult embert. És nem azt mondta neki, figyelj ide, nem azt kérdeztem, hogy miért nem sikerült eddig, hanem hogy most akarsz-e meggyógyulni. Nem. Az Úr Jézusban sokkal több tapintat van, mint bennünk emberekben. Az Úr Jézus sokkal, de sokkal érzékenyebb a bűnös ember problémáira, mint a legszentebb hívő ember. És ez a nagy kegyelem, és ez az óriási meglepetés ebben a történetben, hogy ennek a betegnek, aki magán nem tud segíteni, aki egyenesen nem tud válaszolni a kérdésre, mégiscsak megadatik a gyógyulás. Hát mit tett ez az ember azért, hogy meggyógyuljon? Na mit tett? Semmit. Semmit nem tett. Még azt sem mondta, hogy Uram, én meg akarok gyógyulni. A tegnap este a Vak Bartimeus történetéből szolgáltam, és ott az Úr Jézus megkérdezi Bartimeustól, hogy mit akarsz, hogy cselekedjek veled. Az is egy nagyon egyszerű, banális kérdés, egy vakember vajon mit akar? Tehát csak egy lehet a kívánsága. És mondja is, azt akarom, hogy újra lássak. Ő legalább ezt ki tudta mondani. Na de ez a nyomorult ember, ez még csak nem ismer arra gondolni, hogy itt a gyógyulás lehetősége. Lehet pontosan a szombatnap miatt, el se tudta képzelni, hogy az Úr Jézus most ezzel foglalkozik, hogy betegeket gyógyítson. Ő benne csak az volt, hogy akkor tudnék meggyógyulni, ha a vízhez érnék, de eddig nem volt emberem, nem volt igazán lehetőségem rá. Ez azt kérdezi tőle, hogy meg akarok-e gyógyulni? Hát nem. Nem sikerült eddig. Nem jött össze. Ezt mondja. Milyen maga tehetetlen. És mégis meggyógyul. Egyszer azt kérdezte tőlem valaki, hogy hát hogy van az? Az embernek akkor semmit se kell tenni? Dehogy nem. Engedelmeskedni kell. És itt az Úr Jézus parancsolt. De nyilvánvaló az ember maga tehetetlensége. Amíg az Úr Jézus nem mondja, hogy kelj fel, amíg az Úr Jézus nem dönti el, hogy na ezt az ember talpra állítom, ennek az embernek megbocsátom a bűneit, addig az az ember tehetetlen. Amikor a gutaütöttet engedték le az Úr Jézus elé, azt mondja, megbocsátattak néked a te bűneid. És itt is nem csak gyógyulásról van szó, hanem bűnbocsánatról is, mert azt mondja az Úr Jézus neki később, hogy figyeljük csak meg, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz. Az Úr Jézus nem csak a betegséget szüntette meg, hanem az adósságot is elengedte. Neki van erre hatalma. És volt olyan, amikor valaki nagyon sírva jött imádkozni, és azt mondta, én nem is tudtam, hogy ezt így is lehet. Tényleg így is lehet? Hogy csak el kell fogadni, amit az Úr Jézus mond, hogy én engedelmeskedjek? Így is lehet? Ő megbocsát nekem akkor is, ha nem tudok semmit se tenni? Igen, hát csak így lehet. Amíg azt képzeled, hogy neked valami részed van, abban, hogy Isten megkegyelmezzen, nagyon tévedsz. De amikor eljutsz arra a mély pontra életedben, hogy már senki nem segíthet rajtad, magadon se tudsz segíteni, még meg se tudod fogalmazni igazán, hogy mit kell mondani, mit kell kérni az Úr Jézustól, ha az Úr Jézus megérint, az már elég. Ha az Úr Jézus azt mondja, kelj fel, akkor megtörténik a csoda. Fel fogsz kelni. Ha az Úr Jézus azt mondja, megbocsátottak a te bűneid, akkor valóban el vannak engedve a vétkeid. De kinek mondja ezt az Úr Jézus? Aki egészen ott van a porban. Kedves barátom, aki itt vagy ezen a helyen, nem tudom, hogy kerültél, de még egyszer mondom, egészen biztos nem véletlenül. Isten gondolt rád. Az Úr Jézus Krisztus tudta, hogy te itt leszel ezen az estén, és eljött ide közénk, nem én értem, nem Vékás testvérért, nem Szűcs Sándor testvérért, nem az énekkarért, nem azokért, akik megvannak már váltva, hanem érted, aki még nem vagy az övé. És ha te vagy a legnyomorultabb, akkor az Úr Jézus hozzád lép ezen az estén, és neked fogja azt mondani, hogy kelj fel! Eljött a te időd, eljött a te napod, az üdvösség napja, neked akarok bűnbocsánatot adni. Ó, bárcsak meghallanád, mert biztos vagyok benne, aki nem csak a fülével, hanem a szívével is hallja, az nem tud ott maradni a porban, nem tud ott maradni a bűnben. Az Úr Jézus, amikor Lázárnak kiáltott a sírva, hogy jöjj ki, a halott meghallotta és kijött. ha az Úr Jézus hozzád szól, ha neked mondja, hogy vége a nyomorúságnak, vége a hosszú időnek, a lelkiismeret furdalásnak, az álmatlan éjszakáknak, a halálfélelemnek, vége a rettegésnek, te leszel az a boldog ember, aki felállsz, aki új életre támasz fel ezen az estén. Ó, bárcsak megtörténne ez a csoda, bárcsak meghallanád, én nem tudok semmit se tenni. Senki nem tud neked segíteni. Mi csak imádkozni tudunk, hogy az Úr Jézus ne kerüljön el téged, és lásson meg, ha te vagy a legnyomorultabb, és a többi az Úrra tartozik. Ez az ember engedelmeskedett. Annélkül, hogy értett volna valamit abból, ami történik vele. Annak ellenére, hogy nem tudta, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, még csak nem is tudta a nevét. Engedelmeskedett. Meggyógyult. És hordozta a nyoszolyáját. Szombat van, törvény azt mondja, és a törvény magyarázók nem szabad, nem érdekelte. Lehet, hogy nem értette, de megérezte, hogy itt valami nagyobb hatalom van, mint amit az emberek gyakorolnak. Itt egészen más törvények uralkodnak, mint amihez én eddig hozzászoktam. És nekem muszáj engedelmeskedni. Aki engem meggyógyított, az mondta, hogy hordjam az én nyoszolyámat. Ki az? Nem tudta megmondani. Ugye? Mennyire látszik, hogy nem az ismeret, nem az értelem az, ami elsősorban az embert a bűnbánatra viszi. Aztán megjön az embernek az értelme, és kinyílik a szeme, és lesz ismerete, de nem kell sokat tanulni hozzá. Nem kell nagy ismeretet szerezni ahhoz, hogy valaki meg tudjon térni. Milyen nagy csoda. Nincsenek ilyen előfeltételek. De azt viszont látjuk, hogy akivel megtörténik ez a csoda, akinek bűnei megbocsáttatnak, akinek vétke elfedeztetik, akinek az adósságát elengedik, az hova megy? Hova ment? A templomba. Nem haza. Nem a rokonokhoz, hanem megy a templomba, megy az Isten házába. És ez így van ma is. Akinek az életében változás történik, aki átéli a felszabadulást, a gyógyulást, a bűnből való szabadulást, azt még elzavarni sem lehet az imaházból. Az ott akar lenni. Visszaemlékszek én is a megtérésemre, amikor az Úr könyörült rajtam, és még több barátomon is, egyik a másik után tértek meg, mi minden este, hétköznap, nem számított, vasárnap van, hétfő van, minden este jöttünk össze az Úrházába. És imádkoztunk. Mert olyan nagy volt az öröm, és olyan sok mindent kellett elrendezni. Eltelt egy nap, megint eszünkbe jutott valami, hogy ezt én még nem rendeztem el. Attól az embertől nem kértem, bocsánat, gyere, segíts, imádkozzunk, legyen nekem bátorságom. Tudjak oda menni ahhoz, és helyrehozni azt a dolgot. Az Úr eszembe juttatta. Egy két hétig ez minden nap így ment. Hol egyik, hol másik, segítettünk egymásnak. Ó, milyen szép idők. Milyen csodálatos az, amikor Isten lelke valakit felébreszt, amikor Isten lelke valakit meggyógyít, mert életébe költözik, az az ember szereti, valóban szereti az Úr házában a lakozást. Valóban oda vágyik. És ez az ismertető jegye annak, hogy valaki megtért, valakinek a bűneit megbocsátatta az Úr Jézus, hogy hova megy? Hova megy? Hát ha téged az Úr Jézus megszólít, és neked ezen az estén megbocsátja a bűneidet, ha éltet a Jóisten még, akkor holnap este is itt leszel. És vasárnap is itt leszel. És amikor sok lehetőség lesz rá, itt fogsz lenni. Keresni fogod az Úrral való közösséget. Az Úr Jézus figyelmeztetést is ad ennek az embernek. Figyelmeztetés. Azt mondja, figyelj csak. Most már tudod, kivel beszélsz. Egyet mondok. Meggyógyultál, többé ne védkezz, hogy valami rosszabb ne történjen veled. Na, itt szoktam én azt mondani, hogy veszélyes dolog a megtérés. Ezt idézőjelbe kell érteni. Mert ha valaki nem állhatatos, ha valaki nem ragaszkodik, még rosszabb lehet az állapota, mint volt korábban. Itt az Úr is beszél is erről. Ha valaki megszabadul a gonosz uralmától, az olyan, mint amikor egy házat kitakarítanak szépen, és aztán jön vissza a gonosz heted magával, és ha el tudja foglalni, hétszerte gonoszabb lesz annak az állapota. Na de, ez nem kell megrémítsen senkit. Mert azt mondja az Úr Jézus, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És az Úr Jézusnak ezek a szavai, hogy vigyázz, többé ne vétkezz, ezek azok, amelyek tartják az övét. Az Úr Jézus meg is tud tartani minket. Úr Jézus Krisztus, nagyobb a te kegyelmed, mint ahogy mi emberek azt el tudnánk képzelni. Akármilyen sokat is láttunk, akármilyen sokat is tapasztaltunk, te felül tudod írni a korábbi tapasztalatokat is. És ezen az estén is olyan jó meglátni, Uram, hogy nem csak egy embert vettél észre, nem csak egyet szólítottál meg, hanem többet is. Lehet, Uram, hogy még többnek van szüksége rád, csak nem mindenki tudja. Úr Jézus, most különösképpen könyörgök azokért, akik rád néznek, akik veled akarnak kapcsolatba kerülni. Uram, amit mi emberek nem tudunk megtenni, te vidd végbe a szívükbe. Szólj hozzájuk, Uram. Emeld fel őket, mert látod, hogy tudják, hogy változásra van szükség, és nem tudnak magukon segíteni. De hitet adtál nekik, Úr Jézus, hogy rád nézzenek, és tőled várják a segítséget. Szólítsd meg, Urunk, állítsd őket talpra, szüld újjá őket, szent lelked által, teremtsd újjá őket, hadd legyen újjá az életük, és másképpen menjenek el, új élettel távozzanak el innen, hogy élő bizonyságok legyenek, és aztán majd vissza is jöhessenek a hívők közösségébe, a veled való közösségbe. Amen.
Amen.